Kármin János, a Római Levél Magyarázata című könyvből olvasok fel. Magyar nyelven kiadta a Magyarországi Református Egyház Kármin János kiadója Budapesten 1992-ben. Fordította Rábolt Gusztáv 1952-ben. Római Levél harmadik rész, 10. verstől 18. versig terjedő szakasz. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, ásviskígyó mérge van ajkuk alatt. Szájuk telve van átkozódással és keserűséggel, lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békességnek útját nem ismerik. Nincs isteni félelem az ő szemük előtt. Magyarázat, 10. vers, amint megvan írva. Idáig az apostol azokat az érveket használta fel, amelyek az embereknek a saját gonoszságuk felől való meggyőzésére szolgálnak. Most pedig a tekintély alapján kezd érvelni, ami a keresztényeknél a legerősebb fajtája a bizonyításnak, föltéve, hogy a tekintélyt egyedül Istennek tulajdonítjuk. És tanulják meg ebből az egyház tanítói, hogy milyen az ő feladatuk. Mert ha Pál nem védít semmi olyan hittételt, melyet nem bizonyíthat egyúttal a Szentírás határozott nyilatkozatával, akkor még sokkal kevésbé szabad ezt megkísérelniük azoknak, akiknek semmi más megbizatásuk nincs, csak az, hogy hirdessék az evangéliumot, melyet Pálnak és másoknak kezéből kaptak. Nincsen csak egy igaz is. Úgy látszik, hogy az apostol, mivel a próféta nyilatkozatának inkább az értelmére akart szabadon hivatkozni, és nem a szavait akarta minden változtatás nélkül idézni, mielőtt az egyes fajták felsorolásába bocsátkoznék, először általánosságban azt adja elő, hogy mi a lényege azoknak a tulajdonságoknak, melyek a próféta szavai szerint az embert jellemzik. Nevezetesen az, hogy senki sem igaz. Azután pedig részletesen előszámlálja ennek az igazságtalanságnak a gyümölcseit. Az első gyümölcs pedig az, hogy senki sem értelmes. És az emberek értelmetlenségét azzal bizonyítja, hogy nem keresik az Istent. Mert tartalmatlan az olyan ember, akiben nincs meg az Isten ismerete, akármilyen műveltséggel rendelkezik is egyébként. Sőt, még azok a tudományok és művészetek is, amelyek magukban véve jók, meddőkké válnak, ha nélkülözik ezt az alapot. Hozzáteszi, hogy nincs, aki jót cselekedjék, ami azt érti, hogy levetkőztek minden emberi érzést. Mert amint a köztünk való kölcsönös kapcsolatnak legjobb köteléke számunkra az Isten ismerete, mert mint mindannyiunknak közös atya, ő egyesít bennünket a legjobban, rajta kívül pedig csupa bomlás van, úgy az ő nemismerését úgy szólván nyomon követi az embertelenség, amikor kiki másokat megvetve csak önmagát szereti és keresi. Viszont azt is hozzáfűzi, hogy nyitott sír az ő torkuk, azaz örvény az emberek elpusztítására. Ez pedig több, mintha emberevőknek nevezte volna őket. Mert az embertelenség legvégső fokára val az, ha az ember torka akkora örvény, hogy elegendő egész emberek elnyelésére és lehörpintésére. Nyelvükkel álnokságot szólnak, s ajkaik méreggel vannak bekenve. Ezek ugyanarra vonatkoznak. Hozzáteszi azt is, hogy szájuk telve átkozódással és keserűséggel. Ez a bűn ellentéte a föntebbinek. De úgy kell felfognunk, hogy minden ízükből gonoszságot lehelnek ki. Mert ha kedvesen beszélnek, akkor csalnak, s a nyájaskodás színe alatt méreggel köszöntenek ránk. Ha pedig előveszik, ami a lelkükben van, akkor megmutatkozik a keserűség és átkozódás. Igen szép az Izsaiás könyvéből ideiktatott mondás. Útjaikon romlás és nyomorúság van. Mert ez igen jellegzetes leírása annak a szer fölött durva vadságnak, mely bármerre garázdálkodik, mindent tönkretéve, pusztaságot és sivatagot teremt, Ilyen formán jellemzi Plinius Domitianust. Következő részlet, hogy a békességnek útját nem ismerik. Mert a rablásokhoz, erőszakosságokhoz, gaztettekhez, kegyetlenséghez és gorombasághoz lévén szokva, semmit sem tudnak békésen és jóindulattal elintézni. Végül az áradékban újra megismétli más szavakkal, amit az elején mondott. Hogy tudnélik, az Isten megvetéséből folyik minden gonoszság. Ugyanis, minthogy a bölcsesség kútfeje az Isten félelme, mihelyt ettől eltávolodtunk, egy csöpnyi igazság vagy tisztaság sem marad bennünk. Szóval ez, mint valami zabla tartja féken gonoszságunkat, s ha pedig ez hiányzik, akkor féktelen szabadossággal rohanunk minden bűnbe. Egyébként, hogy senki se gondolja azt, mintha Pál helytelenül s eredeti jelentésükből kiforgatva idézni ezeket a bizonyságokat, vizsgáljuk meg ezeket egyenként, az idézett helyek összefüggése és körülményei szerint. Dávid a 14. Zsoltár első versében azt mondja, oly nagy volt az emberekben a romlottság, hogy Isten még egy igazat sem tudott találni, jó lehet mindenkit sorban végigvizsgált. Ebből tehát az következik, hogy ez a dögvész az egész emberi nemre eláradt, mert hiszen Isten szem előtt semmi sincs elrejtve. Beszél ugyan a Zsoltár végén Izrael megváltásáról, de majd kissé lentebb meg fogjuk mutatni, hogy a szentek, vagyis a hívők hogyan és mennyiben vétetnek ki ebből az állapotból. A többi itt idézett Zsoltárban ellenségének gonoszságáról panaszkodik Dávid. Amikor is önmagában és övében bizonyos mértékig a Krisztus országának előképét rajzolja meg. Ezért az ő ellenségei szemléltetik előttünk mindazokat, akik Krisztustól idegenek, s akiket nem az ő lelke vezérel. Ézsaiás határozottan Izraelt feddi, vágya tehát még fokozottabban vonatkozik a pogánokra. Akkor hát hogyan is áll a dolog? Kétségtelen, hogy ez a bűnlajstrom az emberi természetet rajzolja elénk, hogy meglássuk belőle, milyen is a magára hagyatott ember. Mert a Szentírás tanúsága szerint ilyenek mindazok, akiket nem szült újjá Isten kegyelme. Semmivel sem volna jobb a szentek állapota sem, ha bennük a gonoszság orvoslást nem nyert volna. Mindemellett, hogy el ne felejtsék, hogy természetükre nézve semmiben sem különböznek a többiektől, testük maradványaiban, amelyek mindenkor körülveszik őket, érzik azoknak a vétkes dolgoknak a magvait, melyek állandóan hoznák a gyümölcsöket, ha ennek gátat nem vetne a megöldöklés, amit viszont az Úr irgalmának köszönhetnek, nem a saját természetüknek. Egyébként az, hogy az itt felsorolt összes bűnök nem tűnnek elő minden egyes emberben, egyáltalán nem lehet akadálya annak, hogy valamennyit méltán és valóban az emberi természetnek tulajdonítsunk, amint ezt föntebb az első rész 26. versénél említettük. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. Magyarázat. Tudjuk pedig. Melőzin a pogányokat, az említett megállapításokat kifejezetten a zsidókra alkalmazza, akiknek a meghódoltatása sokkal több vesződtséggel járt, mert bár ők éppen úgy hiával voltak a valódi igazságnak, mint a pogányok, de az Isten szövetségével fedezték magukat, mintha bizony a szentség helyett elegendő lett volna az, hogy Isten választása megkülönböztette őket a többi emberektől. És ezért veszi elő azokat a kibúvókat, amelyekről tudta, hogy a zsidók elég könnyen és gyakran folyamodnak hozzájuk. Ők ugyanis a törvényben olvasható minden baljóslatú mondást a pogányokra szoktak visszafordítani, mintha ők maguk kivételt képeznének az általános rend és szabály alól. És bizony kivételt is képeztek volna, ha nem estek volna le az őket megkülönböztető fokról. Tehát, hogy a maguk különleges méltóságáról való hazug képzelődés ne gátolja őket, és ne vonatkoztassák csak a pogányokra, amit minden különbség nélkül őrájuk is illenek, Pál itt eléjük vág, és a Szentírás céljából mutatja ki, hogy nem csak összekeveredtek a pogány tömeggel, hanem különösen őrájuk vonatkozik ez az ítélet. És látjuk, hogy az apostol mennyire szorgoskodik az ellenvetések megcáfolásában. Hát kiknek adatott a törvény, vagy kiknek a tanítására kell szolgálnia, hanem a zsidóknak? Amit tehát a törvény a többiekre vonatkozólag említ, az szinte csak járulékos, vagy amint mondják, mellékes. A maga tanítványaira azonban különösképpen alkalmazza tanítását. A zsidókat a törvény alatt levőknek nevezi, mert hiszen maga a törvény őnekik volt szánva. Ebből következik, hogy tulajdonképpen őrájuk vonatkozik. S a törvény neve alatt összefoglalja a proféciákat is, sőt az egész Ótestamentumot. Hogy minden száj bedugassék. Azaz, hogy el legyen vágva az út minden kifogáskeresés és mentegetőzési lehetőség elől. A törvénykezési eljárások köréből vett képes kifejezés ez. Mikor a vádlott, ha van valami alapja a jogos védekezésre, engedélyt kér magának a szólásra, hogy tisztázhassa azokat, amiket terhére írtak. De ha bántja a lelkismerete, akkor hallgat, s csendben várja elítéltetését, miután már maga is elítélte magát hallgatásával. Ugyanez az értelme ennek a Jób könyvében, Jób 39-37-ben olvasható kifejezésnek. Kezemet a szájamra teszem. Azt mondja ugyanis, hogy ha kínálkoznék is számára valamiféle mentegetőzés, mégis félreteszi az igazolás gondját, és rábízza magát Isten ítéletére. A következő részlet magyarázatot tartalmaz, mert annak a szája dugul be, akit az ítélet annyira hálójában tart, hogy semerre sem tud menekülni. Egyébként hallgatni az Úr színe előtt annyi, mint megremegni az ő felségétől, és szinte annak fényességétől megrendülten elnémulni. 20. vers. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből. Még a tudósok sincsenek egy véleményen afelül, hogy Pál miket nevez itt a törvény cselekedeteinek. Mert amíg egyesek az egész törvény megtartására gondolnak e szavaknál, addig mások pusztán a szertartásokra vonatkoztatják. Krizosztomoszt, Origéneszt és Hieronimuszt az indította az előbbi vélemény elfogadására, hogy az apostol nem pusztán cselekedetekről, hanem a törvény cselekedeteiről beszélt. Mert azt gondolták, hogy ennek a szónak itt sajátos jelentősége van, azért, hogy senki se vonatkoztassa ezt a mondást általában akármiféle cselekedetekre. Azonban igen könnyű ennek a bizonytalanságnak az elosztatása. Ugyanis, mivel a cselekedetek csak annyiban igazak az Úr előtt, amennyiben általuk a tiszteletet és engedelmességet igyekszünk neki megadni, hogy még jobban és nyomatikusabban megvonja az összes cselekedetektől a megigazító erőt, azokat a cselekedeteket nevezte meg, amelyek a legjobban megigazíthatnának, ha egyáltalán volnának ilyenek. Mert a törvényben vannak azok az ígéretek, amelyek nélkül cselekedeteinknek Isten előtt semmi értékük sem volna. Látjuk tehát, miért nevezi meg Pál kifejezetten a törvény cselekedeteit. Azért, mert a cselekedetek értéke a törvény által nyer megállapítást. Nem került ehhez el még a skolasztikusok figyelmét sem, akiknél eléggé elkoptatott és általános tétel az, hogy a cselekedetek nem belső értéküknél fogva, hanem megegyezés vagy szerződés alapján érdemszerzők. És ám bár csalódnak, mert nem látják be, hogy a cselekedeteket mindig beszennyezik a bűneink, melyek érdemüktől is megfosztják azokat, mégis igaz az az alapelv, hogy a cselekedetek jutalma Istennek attól az önkéntes ígéretétől függ, amelyet a törvényben adott nekünk. Pál tehát nagyon okosan és helyesen nem a puszta cselekedetekről vitázik, hanem világosan és kifejezetten a törvény megtartását állítja középpontba, mert tulajdonképpen erről volt szó. Amiket pedig a többi tudósok hoznak fel az utóbb említett nézet védelmére, azok a keleténél is erőtlenebbek. Úgy vélik, hogy Pál a körülmetélkedés említésével olyan példát ad elénk, mely csak is a szertartásokra vonatkozik. De hogy Pál miért említette fel a körülmetélkedést, azt már kifejtettük. Mert nem is fökfeszkednek a cselekedetekben való bizakodástól mások, csak a képmutatók. Tudjuk azonban, hogy ezek csak a külső álarcokkal dicsekednek. Azután a körülmetélkedés az ő vélekedésük szerint úgy szólván a törvény igazságába való beavatás volt. Tehát egyúttal igen nagy érdemű cselekedetnek, sőt szinte a cselekedetekből való igazság alapjának látszott. Ami pedig azt illeti, hogy a Galatákhoz írt levélre hivatkoznak, ahol Pál ugyanezt a dolgot tárgyalja, és mégis csupán a szertartások ellen fordul, ez sem elég érv ahhoz, hogy elérjék, amit akarnak. Az bizonyos, hogy Pálnak ott azokkal volt vitája, kik a népet a szertartásokban való hamis bizakodással felfúvalkodottá tették. Tehát, hogy ennek véget vessen, nem szorítkozik a szertartásokra, s arról sem vitázik, hogy mi a szertartások különleges haszna vagy jelentősége, hanem az egész törvényt felüleli, amint ez kitűnik azokból a szakaszokból, amelyek mind ebből a forrásból erednek. Jegyzet. Kálvin itt főként a galáciabeliekhez írt levélnek azokra a szakaszaira gondol, amelyek erről a kérdésről szólnak. Jegyzet vége. Ugyanilyenek voltak a tanítványok között Jeruzsálemben lefolyt vita körülményei is. Pesd össze cselekedetek 15.5. Mi pedig nem ok nélkül állítjuk, hogy Pál itt az egész törvényről beszélt. Mert egyrészt bőségesen támogat minket a vita fonala, melyet Pál eddig követett, és a továbbiakban is követ. Másrészt nagyon sok bibliai hely nem engedi, hogy másként vélekedjünk. Ez tehát a legemlékezetre méltóbb tételek közé tartozik, hogy a törvény megtartása által senki sem éri el az igazságot. Ennek okát már az előbb megjelölte, s hamarosan újra megismétli majd. Mert tudnélik, a törvény egytől egyig mindenkire rábizonyítja a törvényszegést, és minden embert igazságtalansággal vádol. Márpedig a cselekedetek alapján igaznak minősülni, és a törvényszegés vágy alatt lenni, ez a két dolog homlokegyenest ellenkezik egymással, amint ezt a továbbiakban bővebben is látjuk majd. A test szó minden közelebbi vagy különleges megjegyzés nélkül az embereket jelenti, ha ugyan nem utal valamiképp egy még átfogóbb jelentésre. Amiként valamivel többet fejez ki, ha azt mondja valaki, az összes halandók, mint ha egyszerűen ezt mondja, az összes emberek, amint ezt Gelliusnál olvashatjuk. Mert a törvény által a bűn felismerése történik. Az ellentét alapján azt következteti az apostol, hogy a törvény nem hoz számunkra igazságot, mert bűnt és kárhoztatást bizonyít ránk. Márpedig élet és halál nem ugyanabból a forrásból ered. Hogy pedig a törvény ellenkező hatása alapján következteti, miszerint az nem hozhatja meg nekünk az igazságot, erre vonatkozólag tudnunk kell, hogy csak akkor helytálló ez a következtetés, ha szem előtt tartjuk, hogy elválaszthatatlan és állandó velejárója a törvénynek az, hogy amikor megmutatja az embernek a maga bűnét, ugyanakkor az üdvösség reményét is elveszi tőle. Magában véve a törvény az üdvösség felé vezető út ugyan, mert hiszen az igazságra tanít. Azonban gonoszságunk és romlottságunk meggátolja, hogy e tekintetben valamit használjon. Másodszorban azután azt is hozzá kell tenni, hogy aki bűnösnek bizonyul, az teljesen elveszti az igazságot. Mert sületlenség volna az árbölcsekkel együtt holni, féligazságot koholni, mintha a cselekedetek részben megigazítanának. Ám de a megigazolás szempontjából ez semmit sem használ az emberi romlottság miatt. Következik a 21. és 22. vers. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a proféták. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hitáltal mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Magyarázat. Most pedig törvény nélkül, stb. Bizonytalan, hogy miért nevezi Isten igazságának azt az igazságot, melyet hitáltal nyerünk el. Azért-e, mert egyedül ez állhat meg Isten előtt, vagy azért, mert az Úr ajándékozza nekünk az ő könyörületessége folytán. Mint hogy mind a két magyarázat nagyon találó, nem vitatjuk egyiket sem. Tehát erről az igazságról, melyet Isten közül az emberrel, s melyet egyedül fogad el és ismer el igazságnak, azt mondja Pál, hogy törvény nélkül, vagyis a törvény támogatása nélkül jelentetett ki. S ezt úgy kell értenünk, hogy itt a törvény szót a cselekedetek helyett vette. Mert nem is illik a tanításra vonatkoztatni, melyet még ebben a versben a hitből való ingyenes igazság mellett hoz fel tanúnak. Ami pedig azt illeti, hogy a törvény szót némelyet csak a szertartásokra korlátozzák, mindjárt ki fogom mutatni, hogy ez milyen tartalmatlan és ízetlen magyarázat volna. Tehát nincs más hátra, mint tudomásul venni, hogy az apostol kirekeszti a cselekedet minden érdemét. Látjuk itt azt is, hogy nem vegyíti össze a cselekedeteket Isten könyörületességével, hanem eltávolítván és kiirtván minden képzelődést a cselekedetek felül, egyedül Isten könyörületességére mutat rá. Arról is van tudomásom, hogy Augustinus ezt másként magyarázza, mert az ő felfogása szerint Isten igazsága az újjászületés kegyelmi ajándéka, ezt pedig ingyenesnek tartja, mert az Úr minket anélkül, hogy bármi érdemünk volna, megújít az ő lelke által. Ebből pedig kizárja a törvény cselekedeteit, vagyis azokat a dolgokat, melyekkel az emberek a maguk erejéből újjászületés nélkül igyekeznek Isten előtt érdemeket szerezni. Nagyon jól tudom, hogy egyes új és nagyképű elmélkedők, spekulátorok úgy adják elő ezt a tantételt, mintha valami teljesen új kinyilatkoztatás volna. Az összefüggésből azonban világossá válik, hogy az apostol kivétel nélkül összefoglalja az összes cselekedeteket, még azokat is, amelyeket az Úr munkál övéiben. Mert már kétségtelenül újjászületett Ábrahám, és az Isten lelke vezérelte abban az időben, melyre nézve az apostol azt állítja róla, hogy nem a cselekedetek által igazult meg. Tehát az ember megigazulásából nem csak az általánosságban úgynevezett erkölcsileg jó cselekedeteket és a természetes ösztönből eredő cselekedeteket zárja ki, hanem mindazokat a cselekedeteket is, amelyeket a hívők cselekedhetnek. Azután, ha a hitből való igazságnak ez a meghatározása, boldogok, akiknek megbocsátottak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztetek az ő bűneit, vesd össze Róma 4:7, akkor nincs szó és nincs vita a cselekedeteknek erről vagy arról a neméről, hanem a cselekedetek érdemének eltörlésével az igazság oka egyedül a bűnök bocsánata. Azt gondolják ezek, hogy igen szépen összeillik a következő két dolog. A hit által igazul meg az ember Krisztus kegyelme révén, és mégis azok által a cselekedetek által igazul meg, amelyek a lelki újjászületésből erednek. Mert egyrészt ingyen újít meg bennünket Isten, másrészt az ő ajándékát hit által fogadjuk el. Pál azonban egészen más alapelvet állít fel. Azt tudnélik, hogy sohasem nyugszik meg a lelkismeret, amíg egyedül Isten könyörületességére nem támaszkodik. Ezért egy másik helyen, 2 Korintus 5:19-ben, miután előadta, hogy Isten volt az, aki Krisztusban megigazította az embereket, egyúttal ennek módját is kifejezésre juttatja, hogy tudnélik nem tulajdonította, vagyis nem számította be nekik bűneiket. Hasonlóképpen a Galatákhoz írt levelében, Galácia 3:12, azért állítja ellentétbe a törvényt a hittel a megigazulás szempontjából, mert a törvény azoknak ígért életet, akik parancsait teljesítik. Márpedig a törvény nem csak a cselekedetek betű szerinti látszatát kívánja tőlünk, hanem Isten őszinte szeretését. Következésként tehát a hitből való megigazolásban semmi érdemük sincs a cselekedeteknek. Ebből kétségtelen, hogy ízetlen szőrszálhasogatás az ilyesmi, hogy azért igazolunk meg Krisztusban, mert az ő lelke által megújulunk, amennyiben Krisztus tagjai vagyunk. Hogy a hit által azért igazolunk meg, mert a hit által oltódunk be Krisztus testébe. És hogy azért ingyen igazolunk meg, mert Isten semmi más nem talál bennünk a bűnön kívül. Hanem azért a Krisztusban, mert rajtunk kívül. Azért a hit által, mert egyedül Isten könyörületességére és az ő ingyen való ígéretére kell támaszkodnunk. Azért ingyen, mert Isten békéltet meg minket magával, eltemetvén bűneinket. De nem lehet ezt a megigazolás kezdetére sem korlátozni, mint ahogy ezek az álmodozók képzelik. Mert az a meghatározás, hogy boldogok, akiknek megbocsátattak az ő bűneik, akkor is találó volt Dávidra, amikor már sokáig gyakorolta magát az Isten tisztelésében. És Ábrahámnak az elhivatása 30. esztendeje után, jól lehet a szentségnek ritka példányképe volt, nem voltak olyan cselekedetei, melyekkel Isten előtt dicsekedhetett volna, és ezért az ígéretben való hite tulajdonít adott ő neki igazságul. És amikor Pál azt tanítja, hogy Isten igazítja meg az embereket bűneik be nem számításával, ezzel olyan igazságot hirdet, amelyet minden nap el kellene ismételni az egyházban. És a lelkismeretnek az a békessége, melyet megzavart cselekedetek tekintetbe vétele, nem egy napra való, hanem az egész életen át tartania kell. És ebből következik, hogy csak is azért vagyunk igazak egészen a halálig, mert egyedül Krisztusra tekintünk, kiben Isten minket fiaivá fogadott, és most is kedvel bennünket. Ezzel is megcáfolható azok szőszálhasogatása, akik hamisítással vádolnak meg minket, amikor a Szentírás alapján azt állítjuk, hogy egyedül a hit által igazolunk meg, holott ez a kizárólagosságot jelentő szócska sehol sem található a Szentírásban. De ha törvény nélkül és rajtunk kívül való a megigazolás, akkor miért ne tulajdoníthatnók azt egyedül a könyörületességnek? Ha pedig egyedül a könyörületesség dolga, akkor egyedül a hit dolga. A most szócska egyszerűen ellentétes értelemben vehető, úgyhogy ne időre vonatkozzék. Mint ahogyan gyakran mondjuk a már szót a pedig helyett. Ha valaki inkább az időre akarná vonatkoztatni, amit szívesen vállalok, hogy ne legyen az a látszata a dolognak, mintha egy kibúvót keresnék, akkor sem kell csupán a szertartások eltörlésére gondolni, mert csak az volt az apostol szándéka, hogy az összehasonlítással rávilágítson a kegyelemnek arra a kiválóságára, amelyben az atyákhoz képest részesültünk. Ez tehát azt jelenti, hogy Krisztusnak testben való megjelenése után az evangélium prédikálása által jelentetett ki a hit igazsága. Ebből azonban nem következik az, hogy a Krisztus eljövetele előtt ismeretlen lett volna, mert itt kétféle kinyilatkoztatást, manifestációt kell fontolóra vennünk. Egyik az ótestamentumi, amely az igéből és a szentségekből állott, másik az újszövetségi, mely a szertartásokon és ígéreteken túl a Krisztusban való teljes beteljesedést foglalja magában. És ehhez járul még az a teljes világosság is, amelyet az evangélium által nyertünk. Amelyről tanúbizonyságot tesznek. Ezt azért teszi hozzá, hogy az a látszat ne támadjon, mintha az ingyenes igazság osztogatásában az evangélium összeütköznék a törvénnyel. Tehát, amiképpen azt mondotta, hogy a hit igazsága nem szorul rá a törvény segítségére, úgy most azt állítja, hogy a törvény tanúbizonysága megerősíti azt. Ha pedig a törvény tanúbizonyságot tesz az ingyen kegyelemből való igazság mellett, akkor nyilvánvalóan nem azért adatott, hogy az embereket az igazságnak a cselekedetek által való megszerzésére tanítsa. Tehát kiforgatják és megrontják a törvényt, akik ilyen célra csavarják el. Ha azután ennek a tételnek a bizonyítását kívánnád, vizsgáld végig sorjában a mózesi tanítás egész tartalmát, és azt találod majd, hogy már kezdetben kivettetett az ember Isten országából, és nincs számára más helyreállítás, mint az evangéliumi ígéretek által, melyek arról az áldott magról szólnak, akiről előre hirdettetik, hogy meg fogja taposni a kígyó fejét, és hogy ő benne áltatik meg minden nemzet. A parancsolatokban megtalálhatod bűnösséged bizonyítását, és az áldozatokból és felajánlásokból pedig megtudhatod, hogy elégtétel és megtisztulás egyedül Krisztusban van. Amikor a prófétákhoz érsz, megtalálod majd az ingyen való könyörületesség legnagyszerűbb ígéreteit. Különben ennek részletesebb kifejtését lásd Institúció című munkámban. 22. vers. Istennek igazsága pedig. Pár szóval kimutatja, hogy milyen ez a megigazulás, hogy tudnélik Krisztusban székel, és hitáltal ragadhatjuk meg. Ám bár úgy látszik, hogy amikor ismételten beleszövi az Isten nevét, ezzel Isten teszi meg a szóban forgó igazság szerzőjévé, és nem csupán helyeslőjévé, mintha azt mondaná, hogy egyedül őtőle származik, vagy hogy eredete az égből való, Krisztusban pedig nyilvánvalóvá vált előttünk. Ezért valahányszor ez a kérdés vetődik fel, a következő sorrendet kell követni. Először, megigazolásunk ügyét nem az emberek ítéletére kell bíznunk, hanem Isten bírói széke elé kell vinnünk, ahol semmi más sem számít igazságnak, hanem csak is a törvény iránt való teljes és tökéletes engedelmesség. Ez könnyen kiviláglik az ígéretekből és a fenyegetésekből. Ha pedig nem akad egy olyan ember sem, aki így tökéletes szentségre emelkedett volna, ebből az következik, hogy magunkban véve mindnyájan meg vagyunk fosztva az igazságtól. Akkor kell segítségünkre jönnie Krisztusnak, aki miként egyedül igaz, úgy a maga igazságának reánkárasztásával igazakká tesz bennünket. Most már látjuk, hogy a hit igazsága a Krisztus igazsága. Tehát megigazolásunk előidéző oka az Isten könyörületessége, anyaga Krisztus, eszköze pedig az ige a hittel együtt. Azért mondjuk, hogy a hit megigazít, mert eszköze Krisztus befogadásának, akiben közöltetik velünk az igazság. S miután részesei lettünk Krisztusnak, nem csak mi magunk vagyunk igazak, hanem cselekedeteink is igazaknak minősülnek Isten előtt. Tudnélik azért, mert bármi tökéletlenség legyen is bennük, azt eltörli a Krisztus vére. S az ígéretek is, amelyek feltételesek voltak, ugyanez által a kegyelem által teljesednek be rajtunk. Amennyiben cselekedeteinket úgy jutalmazza Isten, mintha tökéletesek volnának, mert hiányosságaikat elfedezi az ingyen való bocsánat. Mindazokhoz és mindazoknak. Nyomatékosság kedvéért különböző szólásformákkal ismétli meg ugyanazt, hogy így még jobban kifejezésre juttassa, amit már hallottunk, hogy itt egyedül a hit kívántatik meg, és külső jelek alapján nem is lehet különbséget tenni a hívők között, sőt egyáltalán nem számít, hogy pogányok-e vagy zsidók. Következik a 23. verstől 26. versig terjedő szakasz. Mert nincs különbség, mert mindnyájan vétkeztek és szükölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által, kit az Isten eleve rendelt, engesztelő áldozatul, hitáltal, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, az Isten hosszú tűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Magyarázat. Mert nincs különbség. Megállapítja, hogy kivétel nélkül mindenkinek szükségképpen Krisztusban kell keresni az igazságot, mintha ezt mondaná. Nincs az igazság elnyerésének semmiféle más módja, s nem is igazul meg az egyik ezen a módon, a másik meg más módon. Mert mindannyian egyformán a hitáltal igazulnak meg, mert valamennyien bűnösek, és ezért nincs mivel dicsekedni a Isten előtt. Azt pedig kétségtelennek veszi, hogy amikor Isten ítélőszéke elé kerülünk, akkor, aki tudatában van bűnének, az a saját gyalázatától megzavartan és kétségbe esetten roskad össze, úgyhogy egy bűnös sem tudja elviselni Isten tekintetét, amint ezt Ádám példájából látjuk, 1 Mózes 3.8. Ismét az ellentétből vett érvel harcol. Meg kell tehát figyelnünk, mi következik ebből. Mint hogy mindnyájan bűnösök, Pál arra következtet, hogy nem dicsekedhetnek az igazsággal, mert ennek hiával vannak. Vagyis meg vannak fosztva tőle. Nincs tehát az apostol tanítása szerint semmiféle más igazság, csak a teljes és tökéletes. Ha ugyanis volna valami féligasság, akkor nem kellene a bűnöst nyomban megfosztani minden dicsekedéstől. Ezzel eléggé meg van cáfolva az úgynevezett részleges igazságról való koholmány. Mert ha igaz volna az, hogy részben a cselekedetek által, részben az Isten kegyelme által igazolunk meg, akkor nem volna érvényes Pálnak az az érvelése, hogy azért szükölködnek mindnyájan teljességgel az Isten dicsősége nélkül, mert bűnösök. Bizonyos tehát, hogy ahol bűn van, ott nincs semmiféle igazság sem, mindaddig, míg Krisztus el nem törli az átkot. És ez az, ami a Galatákhoz írt levélben, Galácia 3.10-ben olvasható. Mindazok, akik a törvény alatt vannak, átok alá vannak vetve. Ettől pedig Krisztus jótéteménye szabadít meg minket. Az Isten dicsőségét pedig ahelyett a dicsőség helyett veszi, amely Isten előtt megállhat, amint Jánosnál, János 12.43-ban is olvassuk. a farizeusok jobban szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. És így az emberi színjáték tapsától a mennyei ítélőszék elé hív bennünket. 24. vers. Megigazulván ingyen. A melléknévi igenév a görögök gyakori szokása szerint az állítmányt helyettesíti. Vagyis megigazulván annyi, mint megigazultak vagy megigazulnak. Ennek értelme a következő. Mint hogy az emberekre önmagukban semmi más nem várna, csak az, hogy Isten jogos ítéletétől megsemmisülve elpusztuljanak, azért ingyen az ő könyörületességéből igazulnak meg. Mert ebben a nyomorúságban Krisztus jön segítségül, és közdi magát a hívőkkel, hogy egyedül ő benne találjanak meg mindent, aminek hiával vannak. Nincs talán az egész Szentírásban kiválóbb hely a szóban forgó igazság erejének megvilágítására. Mert kimutatja, hogy az igazság előidéző oka Isten könyörületessége. Tartalmi oka Krisztus az ő vérével. Formai vagy eszközi oka az igéből merített hit. A célja pedig az isteni igazság és jóság dicsősége. Ami az előidéző okot illeti, azt mondja, hogy ingyen igazulunk meg, mégpedig az ő kegyelméből. Tehát kétszer is kifejezésre juttatta, hogy Isten műve az egész, nem pedig a miénk. Elegendő lett volna, ha a kegyelmet állítja szembe az érdemekkel. De hogy ne képzelődjünk holmi féligasságról, az ismétléssel még világosabban bebizonyította, amit akart, és egyedül Isten könyörületességének tulajdonította annak az igazságnak tényleges megvalósítását, melyet az álbölcsek darabokra tépnek és megcsonkítanak, hogy ne legyenek kénytelenek beismerni a maguk tehetetlenségét. A Krisztus Jézusban való váltság által. A mi igazságunk anyaga vagy tartalma az, hogy Krisztus az ő engedelmességével eleget tett az Atya ítéletének, és ügyünket magára vállalva megszabadított bennünket a halál zsarnokságától, mely foglyokként tartott minket hatalmában. Mert engesztelő áldozatával eltörölte vétkességünket. Ez ismét igen jól megszáfolja azok hazugságát, kik az igazságot az emberben meglévő minőségnek akarják felfogni. Mert ha Isten szín előtt igazaknak tartatunk, minthogy Áron vétettünk meg, bizonyára máshonnan kölcsönözzük azt, ami nincs meg bennünk. És közvetlenül utána még világosabban kifejti Pál, hogy mit jelent ez a megváltás, és mi a célja. Azt tudnélik, hogy Istennel megbéküljünk. Ugyanis Krisztust engesztelésnek, vagy, ami még találóbb, mert a régi ányképre céloz, engesztelő áldozatnak nevezi. De mit akar ezzel mondani, ha nem azt, hogy mi csak annyiban vagyunk igazak, amennyiben Krisztus az Atyát irántunk kiengeszteli? De most már helyén való lesz, ha sorban fontolóra vesszük a szavakat. 25. vers. Kit az Isten eleve rendelt? Mint hogy a görög protitenai szó egyszer azt jelenti, hogy előre elhatározni, másszor meg azt, hogy előadni. Ha az előbbi jelentést fogadjuk el, akkor Pál Isten ingyen való irgalmának tulajdonítja, hogy Krisztust közben járó rendelte, azért, hogy az ő halálának áldozatával megengesztelje irántunk az Atyát. Mert nem közönséges magasztalása ez a kegyelemnek, hogy Isten önként keresett okot és módot a rajtunk levő átok megszüntetésére. És valóban úgy látszik, hogy ez a hely megegyezik ezzel a másikkal. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha pedig a második jelentést fogadjuk el, akkor is ugyanaz marad az értelme, hogy Isten a maga idejében elénkbe adta azt, aki felül önmagában elhatározta, hogy közben járó legyen. A hilasztérium szóban, amint mondtam, lehet célzás a régi engesztelő áldozatra, mert azt mondja, hogy Krisztusban annak valósága lett nyilvánvalóvá, amit az jelképesen ábrázolt. Mivel azonban az ettől eltérő felfogás nem helyteleníthető, ha valaki inkább egyszerűbben kívánja megmagyarázni ezt a szót, nincs kifogásom ellene. De az határozottan kivehető a Pál szavaiból, amit itt legfőképpen mondani akar, hogy tudnélik, Isten Krisztus nélkül mindig haragszik ránk, és csak Krisztus által békülünk meg vele, midőn az ő igazsága folytán kedvesek vagyunk előtte. Isten ugyanis nem a saját művét, vagyis nem azt utálja bennünk, hogy embereknek teremtett minket, hanem a tisztátalanságunkat, mely kioltja az ő képének fényét. Mihelyt ezt a tisztátalanságot Krisztus lemosta rólunk,
Isten az ő tiszta műveként szeret és ölel magához minket. Engesztelő áldozatul hitáltal az ő vérében. Helyesebbnek látom, ha így szó szerint veszem át, amit Pál mond. Szerintem ugyanis egyvégtében azt akarta mondani, hogy Isten kegyessé válik irántunk, mihelyt Krisztus vérébe vetjük bizodalmunkat. Mert a hitáltal jutunk az ő jótéteményének birtokába. Egyébként azzal, hogy egyedül a vért említi meg, nem akarta a megváltás többi részét kirekeszteni, hanem inkább egy rész megnevezésével a megváltás egész tartalmát össze akarta foglalni. A vért pedig azért említi, mert ez a mi megtisztulásunk fürdője. Így képes kifejezéssel, szinekdokéval az egész kiengesztelődést jelzi. Ugyanis mivel előbb azt mondta, hogy Isten Krisztusban békélt meg velünk, most hozzáteszi, hogy ennek hatása a hit által mutatkozik meg. És egyben azt is kiemeli, hogy hitünknek legfőképpen mire kell figyelemmel lenni Krisztusban. Az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Az okhatározó szócska miatt itt ugyanazt jelenti, mint ha azt mondta volna, végett. Tehát a bűnök megbocsátása végett, vagyis azért, hogy a bűnöket eltörölje. És ez a meghatározás vagy magyarázat újra megerősíti, amit már néhányszor említettem, hogy az emberek nem azért igazulnak meg, mert tényleg igazak, hanem beszámítás folytán. Mert Pál csak azért használ más és más szavakat, hogy így még világosabban kifejezésre juttassa, hogy ebben az igazságban semmi érdemünk sincs. Mert ha a bűnök megbocsátása által nyerjük el, akkor ebből azt következtethetjük, hogy rajtunk kívülálló dolog. Azután, ha a megbocsátás tisztára Isten jóvoltának tulajdonítható, akkor elesik minden érdem. Kérdés azonban, hogy miért csak az előbb elkövetett bűnökre vonatkoztatja a bocsánatot. Bár sokféleképpen magyarázzák ezt a helyet, szerintem mégis az a valószínű, hogy Pál a törvény szerinti engesztelésekre gondolt, amelyek bizonyságai voltak ugyan a leendő elégtételnek, de Istent a legkevésbé sem tudták megengesztelni. Hasonló ehhez a zsidókhoz írt levél 9. részének 15. verse, hogy Krisztus hozta a váltságot azokra a bűnökre, melyek az előző szövetség alatt még fennmaradtak. Mindazáltal ne gondoljuk, hogy Krisztus halála csak az előbbi idők bűneit engesztelte ki. Ezt az őrültséget csak néhány esztelen rajongó hozta ki ebből az általa botorul elfeledített szakaszból. Mert Pál csak azt tanítja, hogy egészen Krisztus haláláig egyáltalán nem volt megfizetve az ára az Isten megengesztelésének. És ezt nem is adták meg, és nem teljesíthették a törvény árképei. Ezért függőben volt az igazság egészen a beteljesedés idejéig. Ugyanezen az alapon nyerünk azután bocsánatot azokra a bűnökre is, amelyek naponként a vétkesség vágyával szorongatnak bennünket. Mert egy az engesztelés mindenkiért. Némelyek a képtelenség elkerülése véget azt mondták, azért van szó a korábbi bűnök megbocsátásáról, hogy az a látszat ne támadjon, mintha jövőre nézve szabadság adatnék a vétkezésre. S valóban igaz az, hogy csak is az elkövetett bűnökre vonatkozik a bocsánat felajánlása. De nem azért, mintha elenyésznék vagy elpusztulna a megváltás gyümölcse, ha azután is megbotlunk. Amint ezt Novatus a szektájával együtt képzelte, hanem azért, mert az az evangélium háztartási rendje, hogy a vétkezni szándékozó elé odaállítsa az Isten ítéletét és haragját, a bűnös elé pedig könyörületességét. Jegyzet. Itt érdemes az első kiadás szövegét is figyelembe vennünk. Ott azt olvassuk. Rámutatott az apostol, hogy mindig a múltra vonatkozik az a bocsánat, melyet Isten a bűnösöknek ad. Hogy az a látszat ne támadjon, mintha Isten azért békéltetne meg minket magával a Krisztus vérében, hogy azután szabadon vétkezzünk. Ugyanis azért békéltet meg minket, mivel már bűnösök vagyunk, és gonoszságunk által elszakadtunk tőle. Eddig a lábjegyzet. Egyéb iránt a vers valódi értelme az, amelyet fentebb említettem. Hozzáteszi, hogy ez a megbocsátás az Isten hosszú tűrése folytán történt. A magyarázók a hosszú tűrésen itt egyszerűen azt a szelítséget értik, amely visszatartotta az Isten ítéletét, és nem engedte, hogy romlásunkra ellenünk lángra lobbanjon, mindaddig, míg végül is kegyelmébe nem fogadott bennünket. de én inkább némi hallgatólagos és előzetes cáfolatnak tekintem. Mert, hogy senki ne tehesse azt az ellenvetést, hogy ez a kegyelem nagyon későn jelent meg, Pál arra tanít, hogy ebben az Isten hosszú tűrésének nyilvánvaló jelét kell látnunk. 26. vers. Az ő igazságának megbizonyítására. Pál a nyomatékosság kedvéért szándékosan ismételte meg ezt a részletet, mert erre igen nagy szükség volt. Mert semmire sem nehezebb az embert rábírni, mint arra, hogy semmit se tulajdonítson magának, és elismerje, hogy mindent Istentől kapott. Bár az igazságnak erről az új megbizonyításáról szándékosan azért tesz említést, hogy a zsidók nyissák ki a szemüket, és lássák meg azt. A mostani időben. Ami minden időben állandóan érvényes volt, azt Krisztus megjelenésének és ismeretessé válásának napjára vonatkoztatja. És méltán? Mert ami egykori leplek alatt csak homályosan volt ismeretes, azt mindenki szeme láttára tette nyilvánvalóvá fiában. Így Krisztus eljövetele az Úr jókedvének ideje és az üdvösség napja volt. Isten ugyan minden korszakban tett valamiféle bizonyságot a maga igazságáról, de az igazság napjának felragyogásakor sokkal világosabban jelent meg. Tehát jegyezzük meg az Ó és Új Szövetség összehasonlítását, mert csak akkor jelentetett ki világosan az Isten igazsága, amikor Krisztus megjelent. Hogy igaz legyen ő. Ez annak az igazságnak a meghatározása, amelyről azt mondta, hogy Isten akkor mutatta meg, mikor Krisztust adta. Ahogyan már az első részben említette, hogy ez az igazság az evangéliumban válik nyilvánvalóvá. Most azt hangsúlyozza, hogy ez az igazság két részből áll. Az egyik rész az, hogy Isten igaz, mégpedig nem úgy, mint egy a sok közül, hanem mint aki egymaga foglalja magában az igazság egész teljességét. Mert nem is adható meg neki másként az a teljes és tökéletes dicsőség, amely őt megilleti, mint csak is úgy, ha egymaga nyeri el az igaz nevet és az ezzel járó tiszteletet, miután az egész emberi nem az igazságtalanság miatt való kárhoztatás alá esik. A másik rész pedig az apostol megalapítása szerint az igazság közlése. Tudnélik, amikor Isten a maga gazdagságát a legkevésbé sem tartja magánál elrejtve, hanem kiárasztja az emberekre. Tehát felragyog bennünk Isten igazsága, amennyiben minket a Krisztus hite által megigazít. Mert hiába adatott volna Krisztus igazságul, ha nem csatlakoznék ehhez a hit által való részesedés. Következésként az emberek önmagukban véve mindnyájan igazságtalanok és elveszettek voltak, míg Isten az égből fel nem kínálta nekik az orvosságot. Következik a 27.-28. vers. Hol van tehát a dicsekvés? Kire kezdtetett? Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. Hol van tehát a dicsekvés? Miután untig elég erős érvekkel ütött el az embereket az apostol a cselekedetekben való bizakodástól, most már a hiába valóságukat támadja. Szükséges is volt ez a felkiáltás, mert ebben az ügyben nem volna elegendő a tanítás, ha a Szentlélek nagyobb erővel nem szólná villámait felfuvalkodásunk teljes leverésére. A dicsekedésről pedig azt mondja, hogy az kétségtelenül kirekesztetett, mert hiszen semmi olyasmit nem mutathatunk fel a magunk tulajdonoként, ami méltó volna az Isten helyeslésére vagy dicséretére. Hogyha a dicsekvés alapja az érdem, akár megegyező, akár méltó voltáró nevezzük is ezt így, itt jegyzet következik. A középkori skolasztika és a Sorbonne tudósainak nyelvhasználata szerint az érdemnek két fajtája lehetett. Meritum de congruo és meritum de condigno. Akinói Tamás szerint a meritum e congruo akkor áll fent, amikor az ember az Isten akaratának megfelelő érdemszerző cselekedetben szabad akaratával részt vesz. De amennyiben az ilyen érdemszerző cselekedet egyúttal a Szentlélek kegyelméből származik, méltán ex condigno kiérdemlője az örök életnek. Természetesen a reformáció Pál apostolot követve nem hagyta magát megtéveszteni az ilyen skolasztikus disztinkciókkal, és az érdem minden fajtáját elvetette, amikor az egész megigazulást és üdvösséget egyedül Istennek tulajdonította, és teljesen az ő kegyelmének adott minden dicsőséget. Eddig a lábjegyzet. Tehát, hogyha a dicsekvés alapja az érdem, akár megegyező, akár méltó voltáról nevezzük is ezt így, mintha ezzel nyerné meg az ember maga iránt Isten kegyét, azt látjuk, hogy ez a vers mind a kettőt halomra dönti. Hiszen itt nem is az érdem kisebbítéséről vagy mérsékléséről van szó, hanem arról, hogy Pál egy csöpnyit sem hagy meg belőle. Azután, ha a hit megsemmisíti a cselekedetekkel való dicsekvést, úgyhogy a hitet nem is lehet tisztán hirdetni másként, csak ha mindent az Isten könyörületességének tulajdonítunk, és az ember pedig teljesen megfosztjuk a dicsekedéstől, akkor az következik, hogy nincsenek olyan cselekedetek, amelyek az igazság elnyeréséhez segítenének minket. A cselekedetek törvénye által? Kérdezi. Hogyan állítja itt az apostol azt, hogy a törvény nem zárja ki a mi érdemeinket, mikor előzőleg a törvényből károsztatásunkat mutatta ki? Ha ugyanis mindnyájunkat halálra méltónak ítélt, miféle dicsekedést kereshetnénk mi ebből? Avagy megfosztál minden dicsekedéstől, nem inkább gyalázattal boríti el minket? De ott, tudnék a 20. versben azt mutatta ki, hogy a mi bűnünk azért válik nyilvánvalóvá a törvény bizonysága által, mert valamennyien elszakadtunk annak megtartásától. Itt pedig arra gondol, hogy ha az igazság vagy a megigazolás a cselekedetek törvényében volna, akkor nem lenne kirekesztve a mi dicsekedésünk. Mint hogy azonban ez az igazság egyedül a hit sajátja, azért nem szabad semmit sem magunknak tulajdonítani. Mint hogy a hit mindent Istentől kap, a tehetetlenség alázatos bevallásán kívül semmit sem hozhat magával. És jól meg kell jegyeznünk a hit és a cselekedetek közti ellentétet. A cselekedeteket itt egyetemlegesen, minden megszorítás nélkül kell vennünk. Tehát nem csak a szertartásokról, nem is a cselekedetek külső alakjáról vagy látszatáról beszél, hanem a cselekedeteknek minden elképzelhető érdemét felöleli. Amikor a hit törvényéről szól, a törvény szót itt nem tulajdonképpeni jelentésében veszi ugyan, de ez a legkevésbé sem homályosítja el az apostol mondani valóját. Mert ezt úgy érti, hogy amikor a hit zsinór mértékéről van szó, akkor egyáltalán nem lehet dicsekedni a cselekedetekkel. Mintha azt mondaná, hogy a törvény ajánlja ugyan a cselekedetek igazságát, de a hitnek megvan a maga törvénye, mely a cselekedetekben, bármilyenek legyenek is, nem hagy meg semmiféle igazságot sem. 28. vers. Azt tartjuk tehát. A főtételt most már minden kétségen fölülálló tételként foglalja össze, és hozzáfűzi a magyarázatot is. Mert nagyon megvilágosodik a hit által való megigazolás, amikor kifejezetten kirekesztjük a cselekedeteket. Ezért manapság semmin sem fáradoznak jobban ellenfeleink, mint azon, hogy a hitet összekeverik a cselekedetek érdemeivel. Beismerik ugyan, hogy az ember a hit által igazul meg, de nem egyedül a hit által. Sőt, valójában a szeretetnek tulajdonítják a megigazító erőt. Bár szóban átengedik azt a hitnek. Pál azonban ezen a helyen annyira ingyen kegyelemből valónak bizonyítja a megigazulást, hogy nyilvánvalóvá teszi, hogy semmi módon sem állhat összefüggésben a cselekedetek semmiféle érdemével. Föntebb már megmondottam, hogy miért használja itt ezt a kifejezést, a törvény cselekedetei. És egyben azt is kimutattam, hogy nevetségesek, akik ezt a szertartásokra korlátozzák. Ízetlen koholmány az is, hogy a törvény cselekedetein a betű szerinti cselekedeteket érti, amelyek Krisztus lelke nélkül történnek. Sőt, ez a kifejezés inkább annyit jelent, mintha ezt a jelzős kifejezést használta volna, érdemszerző cselekedete. Mert a törvényben megígért jutalomra vonatkozik, amit Jakabnál, Jakab 2.24-ben olvashatunk, hogy nem csak hit által, hanem cselekedetek által igazul meg az ember, egyáltalában nem ellenkezik az előbbi tétellel. A kettő összeegyeztetése főképpen a Jakab által tárgyalt kérdés tekintetbe vételén fordul meg. mert ott nem arról van szó, hogy az emberek hogyan szereznek maguknak igazságot Isten előtt, hanem arról, hogy hogyan bizonyíthatják be, hogy igazak. Ő ugyanis a képutatókat cáfolja, akik a hitüres nevével hivalkodnak. Tehát durva félreértés volna, ha nem vennük figyelembe, hogy Jakab más értelemben használja a megigazolás szót, mint Pál. Amint hogy különböző dolgokról is tárgyalnak. Minden kétséget kizáróan világos az is, hogy a hit szót is kétféleképpen használják. Ügyelni kellett erre a két egyenlő hangzású elnevezésre, hogy helyes ítéletet alkothassunk a dologról. Az összefüggésből következtethetően Jakab csupán azt akarta mondani, hogy a szimlelt vagy holt hit az embert nem teszi igazzá, vagyis nem bizonyítja igaznak, ha csak cselekedetekkel nem bizonyítja meg igazságát. Erről különben lásd Institúció című könyvemet.